Sziasztok! Az ELTE TTK Science podcastjének ebben a részében annak a kérdésnek járunk utána, hogy hogyan lehet felderíteni a vadlovak társadalmi rendszerét drónok segítségével. A mai vendégeink dr. Ozogány Katalin, a Hunrendéje Viselkedés-Ökológiai Kutatócsoport munkatársa, és dr. Nagy Máté, az MTA ELTE csoportos viselkedés lendület kutatócsoportjának vezetője. Szeretettel köszöntelek titeket itt a stúdióban.
Köszönjük, én is üdvözlöm a hallgatókat.
Nagyon köszönjük a meghívást.
Azt már említettem, hogy vadlovakat figyeltetek meg az együttműködésetekben. Pontosan mely vadlovakról van szó?
A pszavalszki lovakról van szó, mely az utolsó valódi vadló a világon, tehát a házilónak a legközelebbi vad rokona, ami a kialás szélére került a múlt században, de most már szerencsére stabilizálódott a helyzete ilyen szempontból, tehát már van nagyjából 2500-3000 a világon, de ez az utolsó igazi olyan vadlófaj, ami még mindig vadon él a természetben.
Miért volt szükség a drónokkal való adatgyűjtésre?
Ortobányi Nemzeti Parkban kb. 25 évvel ezelőtt jött létre egy rezervátum, ahol lovak élnek, és azóta a kezdeti talán 12 példány azóta jóval felszaporodott, tehát ott igazából egy folyamatos viselkedés, meg populáció monitoringgal, tehát hogy számlálják őket, és egyedileg beazonosítják őket. Egy nagy adathalmazunk volt arra, hogy milyenek a társas kapcsolatok ezzel a viszonylag durvább időfelbontással, és ami minket érdekelt, hogy hogyan mutatható ki ezek a kapcsolatok a nagy pontosságú mozgási adatokból. És ugye ilyen adatokat fel tudjunk venni, erre volt szükség a drónokra.
Tehát akkor előtte hogyan nézett ki ez az adatgyűjtés?
A Nemzeti Park rendszeresen gyűjt róluk adatokat, tehát a rezervátum megalapulása óta folyamatosan monitorozzák őket. Ezt ilyen klasszikus módszerekkel teszik, tehát tápcsővel kimennek a terepre, figyelik őket, fotózzák őket. Tehát egyedileg felismerik az összes állatot. Most már közel 300 egyed él a Hortobágyi Nemzeti Parkban, és minden egyedet felismernek saját színezet, jellemvonások, sérülések, ilyesmik alapján, és úgy gyűjtenek adatot róluk, hogy mellé van rendelve az egyednek a neve. Tehát tudjuk hogy minden egyedről, hogy mikor született, melyik mikor pusztul el, melyik csoportban él, kik a szülei. De ezt ilyen klasszikus módszerekkel figyelték őket meg, ami azért rendkívül időigényes is, munkaigényes is, de ez a hosszú távú adatbázis adta azt az alapot, aminek köszönhetően egy nagyon értékes kutatást végeztettünk ezen a területen.
Itt a lovaknak a mozgását nyilván valamilyen szinten számon tartottátok. Itt mi volt az időfelbontás, amihez képest ugye a drónos az sokkal jobban teljesített?
Igazából nem mondanám azt, hogy sokkal jobban, inkább egy más szempontból figyeltük meg őket. Tehát a drónos kutatással nagyon rövid idők idejű megfigyeléseket végeztünk, de az meg nagy felbontású időben is, térben is nagyon nagy felbontású, és egészen apró interakciókat is ezzel meg lehet figyelni. És ez párhuzamba állítva a Nemzeti Park hosszú távú adatbázisával jöttek ki nagyon érdekes eredmények. Tehát inkább azt mondanám, hogy egy másik szempontból vizsgáltuk őket.
Mit lehetett tudni a drónos felvételek előtt? Mi volt az, amivel elindultatok, hogy hogyan nézett ki ez a társadalmi rendszer a lovaknál?
A társadalmi rendszerükről tudtuk korábban is, hogy háremekben élnek. Tehát hosszú távon stabil hárem csoportokban, egy családi csoportokban élnek, amit több éven keresztül ennek a tagjai nagyjából stabilak. Egy hárem csődör, tehát egy felnőtt ivarérett csődör van ebben a csoportban, néhány kanca, 2-7 darab átlagosan a kancák száma, és még a fiatal utódaik is velük élnek, 1-2-3 éves korig még a háremben élnek. Tehát ezt tudtuk a vadlovak viselkedéséről. És a Hortobágyon az az érdekesség, hogy ezek a háremek egy nagy ménesbe tömörülnek, és a ménes részeként együtt mozognak a rezervátum területén, nagyjából a viselkedésüket is összehangolják, tehát egyszerre mennek inni, táplálkozni, pihenőhelyre együtt mennek. Tehát ezeket az információkat tudtuk. Viszont nagyon érdekes az, hogy egy ilyen többszintű társadalmi struktúra, amiben az egyedek háremekbe tömörülnek, a háremek pedig egy nagyobb ménesbe, hogy egy ilyen társadalom hogyan működik, és hogyan történik ez a viselkedéseknek az összehangolása, hogy néz ki a csoportos mozgásuk, milyen szociális kapcsolatok vannak egy ilyen társadalomban. Tehát igazából ezt kezdtük el vizsgálni, ennek a finomabb részleteit, és ezen a területen sikerült új eredményeket elérnünk, és új dolgokat találni.
Hogyan készültek a drónos felvételek? Milyen időszakonként, milyen időhozban?
Ezek a drón felvételek egyesével igazából viszonylag rövidek, tehát közel öt perc, vagy kicsit több mint 5 percesek voltak, és egy pár hét alatt készültek azok, amik viszont ugye nagyon nagy mennyiségi adatot jelentettek. Úgy kell elképzelni, hogy egyszerre két drón repült, az egyik olyan magasan, hogy ez az egész 300 fős ménes beleférjen, a másik pedig közel repült annyira a lovakhoz, hogy egyedileg felismerhetőek legyenek. És egy nagyon nagy adatbázis birtokába jutottunk ezáltal, ami ez egy külön bravúr volt még, hogy hogyan lesz ebből a videóanyagból olyan felhasználható adatsor, amin pályákat látunk, már és az egyedek megvannak, és amitán ez megvan, akkor is ez egy nehézség, hogy hogyan mutatunk ki ebből értelmes összefüggéseket. Úgyhogy itt jött nagyon hasznosnak az, hogy Katalin is, én is eredetileg fizikusok vagyunk, tehát olyan módszereket alkalmaztunk ennek a rendszernek a megértésére, ami a biológiában most kezd áttörő lenni.
Ez azért egy nagyobb kollaboráció volt. Milyen munkatársakkal dolgoztatok együtt, hogy értékes adatokat nyerjetek ki a felvételekből?
Hát eredetileg igazából ketten kezdtük a Katával dolgozni, sőt, hát igazából ez egy nagyon hosszú távú folyamat volt, tehát több mint 10 évvel, nem?
Pontosan 10 éve, 2013 volt az első mérési évünk.
És volt egy kutatás, amit professzor Visek Tamás vezetett, ami a csoportos viselkedés megértésére vonatkozott, és ebből indult ki, és aztán láttuk, hogy ez egy nagyon értékes rendszer, értékes adatokkal, nagyon sok van benne, de ahhoz, hogy ezt tényleg kihozzuk belőle, ehhez sokat kellett finomítani, nekünk is fejleszteni, meg közben a technológia is fejlődött, hogy egyre jobban tudtuk megérteni magát a rendszert, meg tényleg olyan nagy adatbázisból aztán értelmes összefüggéseket találjunk. Úgyhogy ez egy hosszú és időigényes és fáradtságos munka, és az volt a kérdés, hogy kik vettek ebbe részt, ugye a Debreceni Egyetemről Barta Zoltán professzor csoportjából, amelyben Katalin is dolgozik, tőlünk az ELTE részéről én voltam beleértve, a Hortobágyi Nemzeti Park Kerekes Viola, és mellette is dolgoztak többen, akiknek köszönhető egyébként az a fajta nagy méretű adathalmaz, hogy sokat tudunk magáról a csoportdinamikának a változásairól. Hiszen ezekről a pillanatnyi lényegében ezek az 5 perces nagy felbontású mérések mégiscsak egy ilyen pillanatnyi állapotnak tudhatók be. Ahhoz, hogy jelentést tudjunk tulajdonítani, az, hogy melyik, hogyan mozognak együtt, akár külön csoportok belüli egyedek már úgy, hogy a mozgásukból hasonlóbbak a csoporton különböző csoportok közötti egyedek, tehát ezért volt nagyon érdekes, hogy mind a drónos felvételek előttről, és mind utánáról is még jelentős mennyiségű adattal rendelkeztünk.
Illetve gondolom, amikor kiértékeltétek, akkor a régebbi adatokat is fel tudtátok használni, hogy akkor milyen rokoni kapcsolatok fűzik esetleg őket egymáshoz. Hogyan függ össze egyébként a vadlovaknak a mozgása, tehát az, hogy ők térben hogyan mozognak, illetve az ő társadalmi dinamikájuk?
Hát ez nagyon érdekes, és igazából ezek a fő eredményeink, hogy mind a rokonság, mind az, hogy mennyire ismerik egymás korábbi közös csoporttagság alapján, ezek mind összefüggenek a pillanatnyi mozgással. Tehát bárcsak 5 perces mozgásokat rögzítettünk, már ezáltal 5 perc alatt észrevehető különbségek vannak a között, hogy látjuk, hogy a testvérek máshogy viselkednek, meg a távolabbi rokonok máshogy viselkednek, illetve lehet látni azt, hogy mennyire ismerik egymást az állatok, tehát korábban voltak ugyanabban annak a háremnek a tagjai, sőt, még akár jövőbeli közös háremtagság is kimutatható volt csak a mozgás alapján.
Igen, ezt említettétek az eltetétékás hírben, hogy lehet következtetni a csoportdinamikának a jövőjére abból, amit most felvettetek. Ez hogyan lehetséges?
De egyrészt volt erre ténylegesen adatunk, tehát azokat a kapcsolatokat meg tudtuk nézni, hogy tényleg mi lesz a jövőben. Tehát ebben segített az, hogy régebben készültek a drónos felvételek is. És valójában az látszik az adatokon, hogy hiába is, tehát például 2 egyet különböző háremhez tartozik most, már hasonlóban mozognak. Ugye nagyon finom, tehát ilyen nüanszok, hogy a pályák, ahogy együtt mozognak a különböző háremek, az egész ménes is együtt mozog, azon belül ki mennyire mozog hasonlóan, mennyire közel mozog egymáshoz, illetve mennyire hasonló utat járnak be. Ezeket tudtuk kimutatni, és ebből látszott, hogy hát szignifikánsan nagyobb az együttmozgás valószínűsége olyan párok esetén, akik utána később egy háremben kerültek.
Tehát akkor tulajdonképpen a vadlovak háremekben kisebb csoportokban mozognak, és tudtok rá következtetni, hogy melyik háremekből fognak átmenni másikba, vagy esetleg szoktak létrehozni újakat is.
Így van, tehát hogyha felülről nézünk a ménesre, akkor rögtön látjuk azt, hogy a három csoportok hogy néznek ki. Tehát rögtön látunk egy kisebb csomókat a ménesen belül, tehát egyértelműen látszanak a három határok. Ez nagyon szépen kirajzolódott, ahogy az első felvételt megcsináltuk, és oldalról nem ennyire evidens, tehát ez volt az első nagyon szép érdekes dolog, hogy mennyire látszanak a három határok. És valóban így van, hogy azok a kancellák, akik most, tehát a drónfelvétel idején különböző háremekben voltak, szignifikánsan hasonlóban mozognak, hogyha később ugyanabba a háremben mennek. Ez lehet akár az is, hogy az egyik kancell átmegy a másik kancellhoz, a másik kancell háremébe, és akkor ott háremtársak lesznek, de olyanok is voltak, olyan esetek is, ahol egy harmadik hárembe mentek mind a ketten, vagy esetleg egy új háremet alakítottak ki. Tehát a kettő most különböző háremben van, és 2 éven belül ez a 2 kanca egy új csődörrel egy új háremet alakítottak ki. Ilyen esetek is voltak.
Azért is érdekes egyébként ez a fajta dinamika, hogy áll be az ő rendszerük. Tehát pláne amikor ugye az egész faj a kihalás szélére sodródott, egy nagyon kevés egyed volt meg. Itt is a Nemzeti Park területén létrehozott populáció során mindössze egy pár egyed hozta létre, tehát viszonylag nagy köztük a belterjesség. De ez a csoportdinamika mégis létrehoz egy olyan fajta vándorlást, az egyedek elmennek a saját közösségükből, és valahogy megtalálnák egy olyan optimális lehetőségeket, hogy ezt a belterjességet minél minimálisabb szinten tartják. Ami érdekes volt, azt hiszem, hogy az elején a nemzetközi együttműködés során különböző programba próbálták kiválogatni azokat az egyedeket más nemzeti parkok meg állatkertek területéről, amik nagy valószínűséggel olyan egyedeket tudnak létrehozni, amik minél kevésbé belterjesek, és ez a dinamika, amit meg mi látunk, ez valahogy egy optimális, egy nagyon jól működő dinamikát hoz létre, ami ezt nagyon alacsony szinten tartja.
Mi mindenre tudjátok felhasználni ezt a sok új információt, amivel gazdagodtatok a kutatás során?
Egyrészt ezek nagyon érdekesek olyan szempontból, hogy eddig nem tudtunk a Przewalski ló viselkedéséről, tehát ilyen mélységeket nem ismertünk róluk. Eleve azért, mert már hamarabb kihalt a vadonból, mint hogy a természetben lehetett volna őket behatóbban vizsgálni, és a későbbiek folyamán is inkább a visszatelepítés kapcsán vizsgálták őket, nem annyira a viselkedésüket, meg a szociális rendszerüket vizsgálták, tehát ezek teljesen új információk a Przewalski ló társas rendszeréről, ami sokkal komplexebb, mint a kezdetekben gondoltuk volna. Másrészt remélem és hiszek benne, hogy ennek lehet a jövőben akár természetvédelmi haszna is, mert azzal, hogy megtudjuk, hogy mennyire fontosak ezek a szociális kötődések közöttük, hogy valószínűleg ennek olyan megtartó ereje van, vagy a túlélésüknek egy olyan fontos szempontja, ami figyelembe vehető akár a visszatelepítéseknél, vagy a Mongóliában, a természetes élőhelyükön, a megóvásukban, hogy most már tudjuk azt, hogy nem csak a háremre van szükség ahhoz, hogy egyet valószínűleg sokkal kisebb eséllyel élne túl a vadonban, mint egy hárem, ahol már egymást tudják valamilyen szinten védelmezni az egyedek, de egy hárem is valószínűleg sokkal sérülékenyebb, mint több hárem, ami egymással szövetségben áll, és sokkal jobban tudnak reagálni akár ragadozókra, vagy aglegényekkel szembeni védelemben is akár hatékonyabbak lehetnek. Tehát remélem, hogy ezek az információk akár ilyen szempontból is hasznosulhatnak.
És egyrészt ugye ez a konkrét itt élő vadrovakra vonatkozott főleg, de maga a módszer, meg azt gondoljuk, hogy alkalmas lehet nem csak vadlovak vizsgálatára, hanem más állatoknak, például akár a zebrákra gondolok, meg sok olyan állat van, ami sajnos elég hosszú az a lista, akik a kihalás szélére sodródtak, és ez is egyébként egy komplex rendszer, hogy mi okozta azt, hogy az élőhelyüket vesztették el, például a földművelés miatt, és most is ez egy jelentős probléma, akár Afrikában, a zebrák esetén, hogy hogyan lehet megoldani azt a fajta konfliktust, hogy ahhoz, hogy ezek az állatok is élni tudjanak, ahhoz lehetőségeket kell számukra biztosítani, de ott tehát hogy lehet létrehozni olyan fenntartható együttműködést, és például nagy mértékű megértésére van szükségünk a rendszernek, hogy jó döntéseket lehessen hozni. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy szeretnénk valahogy jobbítani, mekkora területre, milyen területre van szükségünk, hogyan lehet létrehozni, vagy akár pontosan a drón felvételek kapcsán felmerül ez is, hogy ha van egy döntés egy bizonyos változtatásról, akkor annak a hatását is mérni tudjuk, hogy ennek pozitív vagy negatív a hatása magára a populációra illetően. Úgyhogy ezért gondoljuk, hogy egyrészt nagyon érdekes dolgokat tudtuk meg erről a populációról is, de sok más felé is kapcsolatokat tudunk majd létrehozni.
Tehát például, hogyha mondjuk egy új egyedet szeretnének betelepíteni esetleg, bevonni, akkor meg tudnátok mondani, hogy ez vajon jól fog-e hatni a csoportra, vagy sem? Erre tudnátok következtetni?
Hát ez egy elég nehéz kérdés.
Erre így nehezen, de például, ha azt mondjuk, hogy nagyobb terület áll rendelkezésre, ennek milyen hatása van, vagy ha itt a Hordóbányi Nemzeti Park területén egyébként egy elég jó terület, viszonylag nagy terület áll rendelkezésre, de itt is a populáció viszont elérte azért ennek a korlátait. Tehát azt mondjuk, hogy van egy faj, ami majdnem kihalt, és egy nagy nemzetközi összefogás segítségével lehetett megmenteni a kihalástól, és mégis korlátozottak a továbbfejlődésnek a lehetőségei, de milyen területekre van szükség, vagy akár, ha mondjuk a zebrák esetén nézzük, milyen területeket kell lezárni, vagy hogyan lehet olyan szabályokat létrehozni, akár a különböző infrastruktúrákra, tehát milyen területek vannak elzárva előlük, és mi az, amit használhatnak, ami aztán a populáció számára előnyös.
Tehát a lehetőségek terháza végtelen igazából most ezzel az új technikával. Mik a terveitek a jövőre nézve?
Még van egy csomó kérdés, amiket vizsgálatunk ezeken a felvételeken. Igazából sokkal-sokkal több drónfelvétel készül, mint amennyit egyelőre feldolgoztunk. Úgyhogy vannak újabb kérdések, amiket ugyanígy a mozgáson tudunk vizsgálni.
Igen, és pont ehhez, bocsánat, hogy szabadba vágtam, ami fontos viszont, hogy dolgozunk azoknak az eszköztárnak a fejlesztésén, amivel ezek feldolgozhatóak. Tehát az automatizált, ugye, hogy a mindennapi életünk mindenhova betör a mesterséges intelligencia, például ez, és az arcfelismerés emberekre nagyon jól ugye működik, néha bizonyos szempontból akár túl jól is, vagy hát olyan lehetőségeket is teremt az arcfelismerést, aminek nem feltétlenül szeretnénk, de ugyanezeket az állatokra alkalmazva még jelentős kihívások állnak előttünk, de ezen is dolgozunk. Tehát az emberek esetén egy nagy méretű tudományos közösség dolgozott azon, hogy létrejön egy olyan adatbázis, ami aztán lehet a mesterséges intelligenciát tanítani. És a lovak esetén ugye itt a rendelkezésre állt a 25 éves csoportdinamikának az adatsora, illetve az a fajta tudásanyag, hogy a Nemzeti Parknak a dolgozója, meg Kata is egyedileg felismeri ezt a több száz lovat, de megoldható ez automatizált módszerekkel, akkor sokkal több információt kaphatnánk róluk.
Említettétek, hogy ez egy komplex rendszernek a tanulmányozása, így aztán sokféle területről is kell, gondolom, szakértő, illetve hallgató. Milyen területről vártok érdeklődő hallgatókat, hogyha lehet hozzátok csatlakozni?
Valóban sok területről várunk hallgatókat, mert mind biológiai szempontból, tehát viselkedést vizsgálva érdemes csatlakozni, mind fizikusoknak, mert elég sok programozási és ilyesmi feladat van, illetve a mesterséges intelligencia kapcsán informatikai szempontból is, technológiafejlesztés is, tehát a drónok és egyéb ilyen automatizálás szempontjából is, tehát igen, elég széles körű, és sok területről várunk csatlakozókat.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és sok sikert kívánok a továbbiakban nektek. A hallgatóknak pedig üzenem, hogy találkozzunk a következő ELTE TTK Science Podcast részben. Sziasztok!